Kedves jelenlévő és az igényhirdetés felvételről hallgató gyülekezet, a mára kijelölt igény Mózes 5. könyvének a 11. részében a 26 és 28. versek közötti szakasz, felállva hallgassuk meg ezt az igényt. Így szólít hozzánk az Úr, lásd, én adok ma előtőbe áldást és árkot. Az áldást, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, amelyeket én mai napon parancsolok néktek. Az árkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, és letértek az útról, amelyet én ma parancsolok néktek, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertetek. Eddig a Szent Ige tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, három kis apró dolgot szeretnék megragadni ebből a kis szakaszból, ami a szombati bibliaolvasó körünkben már előttünk volt az iskola utcában. Az egyik szó az, amivel olvasni kezdtük a szöveget, ez a szakaszunknak a 11. rész 26. verséből a 16. rész 17. verséig terjedő szakasznak a címe is. Héberül így hangzik, hogy röé, és magyarul így hangzik, hogy lásd. Ez az egyik, amit egy kicsit körül. A másik a feltételes módot gerjesztő kis szó, a ha, ami mellett meg kell egy kicsit állnunk, és a harmadik dolog pedig az a szó, amely mind igei, mind főlévi formájában kétszer-kétszer előfordul, ez a parancsolat és parancsolók. Új év van, és ilyenkor talán helyén való ugyancsak egy új szakasznak az élén ezt a szót kiejteni a szánkon, hogy lásd. Gondold végig, tekítsd át, vizsgáld meg, annyiféleképpen említhetnénk, fordíthatnánk, kereshetnénk a szinonimáit ennek a szónak, szakaszkezdő, címadó szónak. Isten számít arra, hogy nem az ösztöneink fognak vezérelni, nem a tömeg fog sodorni bennünket, és mondom, eljön való az is, hogy nem többes számban szerepel itt ez a szó, lássátok, hanem lásd, és ez azért van, mert a tömegben is minden egyes személynek megvan a saját felelőssége. És az a jó, hogyha úgy tevődik össze egy nagyobb közösség is, hogy annak minden tagja öntudatosan elkötelezi magát az értékek mellett. Nem úgy van, hogy valaki elkezd kiabálni valamit, és akkor a többiek is utána kiabálják. Régen szokásban volt, amikor még kevés énekeskönyv létezett, illetve nem tudott mindenki olvasni, hogy mindig voltak ilyen nem előimádkozók, hanem előéneklők, és a búcsúban pláne mentek a csoport élén, és elmondtak egy sort, és aztán énekelték, az emberek pedig utánuk énekelték. A népi játékokban, társas játékokban ez még ma is szokás. Van ennek valami kedves bája is ennek a dolognak. És följegyeztek egy ilyen történetet, hogy valaki vonult a menetnek az élén, és mondta szent szövegeket, és közben azt lehetett hallani, hogy mi egy bicsakot leltem. És erre az egész gyülekezet mondta utána, hogy mi egy bicsakot leltem. Én ő szólt, hogy ti is leltetek, mert csak én találtam. Ezt csak úgy megjegyeztem. Miért nem gondoljátok meg, hogy miket beszéltek itt. Szóval van így, hogy az emberben még akár az is kialakulhat, hogy nem gondolja végig, hogy Isten szent igéje őt meg is szólíthatja. De még mennyire ismerjük a vallásosságnak azt a formáját, hogy mondunk valamit, mozdulunk valamire, és igazániból nem tudjuk, hogy azt miért is mondjuk, miért is tesszük. Nem kívánja Isten szent igéje, hogy valamit akaratlanul, meg nem értve, hogy miért, mégis kövessük és cselekedjük. Amikor pünköstkor az apostolok átérik azt a nagy csodát, hogy hirtelen valami Isten szent lelke általi erőtől megragadva úgy tudnak beszélni, hogy a Jeruzsálemben ott lévő különböző nemzetiségű emberek, a diaszpórából odajött zsidók és prozeliták betértek, hallják, értik azt, amit ők mondanak, ez egy döbbenetes élmény. Én úgy érzem, hogy ez nem egy sokadik nyelv, a Földön sok száz nyelv van, kb. 200 nép, de vagy 10-szer annyi nyelv van még mindig, amit legalább néhányan beszélnek, és hát vannak nagyobbak is, persze az angoltól kezdve, majd mindenki legalább néhány szó erejéig beszél. Szóval ez nem egy többetik új nyelv volt, amit ott pünköstkor az apostolok, mondjuk így a nyelveken szólása, glosszalália jelenségekét megértek és produkáltak, hanem egy ideje az a meggyőződésem, hogy a Biblia nyelve volt az, ami közvetítő nyelvé vált, mert már Jézus idejében és a tanítványok idejében nem használták csak az Isten tiszteleten a Biblia nyelvét. Ezért volt olyan zseniális dolog, hogy a 19. század végén abban a vitában, amit a magyar származású Herc Tivadar is jegyeztett, fölvetvén azt, hogy újra ki kellene kiáltani Izrael államát, de hát milyen nyelven beszél ez az állam, hiszen a világ valamennyi népe közé szét vagyunk szóródva, és minden, a jiddistől a latinon át mindenféle nyelv szóba került. Valaki fölvetette, hogy hát a Biblia nyelvét miért ne lehetne megreformálni. Mondom, már Jézus idejében se ezen a nyelven beszéltek, vagy arámul, vagy görögül, vagy latinul. És megújították ezt a nyelvet egészen egyedülálló módon, egy már 2000 éve sem beszélt nyelvből lett modern, szép irodalmi nyelv, és aki a mai évet, az ivritet beszéli, az pontosan érti a Bibliát is. Mondjuk így, hogy olyasmi ez, mint hogyha mi besenyeinek a nyelvéhez térnünk vissza, vagy a Károli Biblia eredeti fordításához, és az, aki elkezdi olvasgatni, az meglepetten tapasztalja, hogy érti, hogy rendben van akkor is, hogyha egy kicsit nehézkesebbek a fordulatok, vagy vannak benne olyan szavak, amelyek már kihullottak. Agostán. Szóval minden egyes személynek, mindenkinek külön-külön is van felelőssége abban, hogy mit lát, mit ért meg, mihez adja a nevét, csatlakozik-e az Úrnak az útjához, ez az elhívás a keskeny útra, a bátorításra, hogy lépjünk rá, kezdjünk hozzá. Ez ilyenkor az év kezdetén különösen is erős, és ez a búcsúzó Mózes, és ugye a 5. könyv, az ő nagy monológiait tartalmazza, mondjuk így a végakaratát, a testamentumát, és azt mutatja, hogy nincs neki más gondolata, nem ösztönzi másra ezt a szeretvedett csoportot, ami itt, a pusztában, itt a senki földjén formálódott, aztán néppé, semmi másra nem akarja őket ösztönözni, mint arra, hogy lássák meg az Úrnak az útját, legyenek nyitott szemű emberek. Előző könyvben van Bálámnak, ennek a különös keleti profétának, álprofétának, az a himnikus szép szövege, amely önmagáról is azt mondja, hogy ő egy látó ember, aki leborultva egy nyitott szemekkel látja Isten igazságát és dicsőségét, épp ezért olyan nagy a felelőssége abban, hogy miért adott gonosz Izrael népe számára a csapást jelentő tanácsot a fogány királynak, Báláknak, majdnem meghiúsult a honfoglalása miatt, a látó szem. Isten meg akarja nyitni a szemünket a vakkal való találkozásra, gondoljuk, aki előtt megáll Jézus, és megkérdezi, hogy mit akarsz, hogy cselekedjek veled, és az azt mondja, hogy látni szeretnék. Ilyen egyszerű a válasz, akkor láss. Néha nem látunk a szemünktől. Néha nem akarjuk észrevenni azt, ami előttünk van. Mintha tudnánk irányítani ezt a képességünket, és a vaksága nem láttam, nem akarok részt venni, fala mögé menekülnénk azért, hogy ne kelljen döntenünk és ne kelljen kiállnunk dolgok mellett. Az Úr most azt üzeni nekünk Mózesen keresztül, hogy lásd, nézd meg, fontold meg, dönts, azonosítsd azt, amit láttál, rendezd el magadban a gondolatokat, nagyon szép a feltámadás történetben is ez a szempont, úgy mondják el az evangélium írók azt, hogy mi történt, hogy arról beszélnek, hogy mi az, amit nem lehetett látni. Történt volt. A ruhát látták, Jézus nem látták. És így tovább. De mégis, hogy alakult ki bennük az, hogy annak ellenére, hogy a hiányt érzékelték, azt fordták fel, hogy mi az, ami nincs ott, amire számítottak, hogy ott találják majd, kezdve a nagy kövön, amelyel nem tudtak volna megbírkózni. Mi az, amit nem láttak, és az a nem látás hogyan nyitotta meg lelki szemeiket, ott nagyon érdekes a görög szöveg, ahogy ezt különböző szavakkal segít nekünk is ellendezni. Két tanítvány, aki odafut a sírhoz, és így mondja az igen, látott és hitt. Vagyis nem látta azt, amit látni szeretett volna Jézus testét, és mégis ellendeződtek benne a gondolatok. Felidéződött az, amit Jézus korábban mindenről mondott. Ne azt lásd, amit látni szeretnél, hanem engedd meg, hogy a valóság megérítsen, meghökkentsen, megállítson, és döntésre késztessen. És akkor beszéljünk egy kicsit erről a ha szócskáról. Vajon nem úgy van-e, hogy nem szeretjük, ha nekünk feltételeket szabnak? Ne legyen feltétele semminek. Ugye ezek a dolgok, ha fizetsz, akkor megkapod. Ha betartod a játék szabályodat, játszhatsz. És nagyon sok ilyen ha-val kezdődő dolog van. Néha berzenkedünk. Régen volt ez, jó régen már, hogy ha belépsz a pártba, akkor felvesznek az egyetemre. Angela Merkel is belépett, pedig ott a NDK apart, annak idején úgy volt, hogy aki emlékezve a KISZ-be, az FDJ-ba, az nem tanulhatott tovább az egyetemen. És ő egy lelkésznek volt a lánya. Ismertem több lelkészt abból az országból, akiknek a gyerekei még szakmunkás képzői intézetbe se juthattak el, mert nem akartak belépni a kommunista ifjúsági szervezetbe, és emlékszem, egy nagyon-nagyon tehetséges, nagyon művelt csokoldalú lányra, aki való nő lett, mert az még szakmunkás bizonyítani se kellett, de valamit akart professzionális szinten művelni, és mondom, azon kívül nyelveket beszélt, és a zenéhez, az irodalomhoz és más dolgokhoz kiválóan értett, de nem mehetett az egyetemre, mert csak akkor végezhetett tanulmányokat, akkor lehetett diplomás, ha belép az uralkodó pártba, nem lépett be. Mások beléptek és karriert csináltak. Szóval érezzük ennek a kicsi szónak a nagyon-nagyon nagy súlyát. Ez a ha, amit a hatalmon lévők is már majdnem azt mondanám, de hát azért ez nagyon amatőr nyelvészkedés lenne, hogy a hatalomban is ott van elől a ha. Természetesen nem értelme szerint, mert a hatalom az nem a ha-val kezdődő gondolatnak egy speciális formája, de mégis szeretnek nekünk feltételeket szabni. És az egyik oldalon ez arra jó, hogy ami tisztességes, ami erkölcsileg jó, ami a nemes lélekhez tartozik, az a mi döntésünk alapján megmaradjon. Hogy azt tudjuk mondani, hogy ha ez a feltétele a dolgoknak, akkor nem. De van ennek egy másik oldala, amikor talán kezdetben gyerekesen, és aztán ebből igazán ki nem nőhet accal, mondunk mindenre nemet, ami pedig az életről szól, az élet feltételeire mondunk nemet. Ha betartod az előírásokat, akkor sokáig használhatod azt a háztartási gépet, vagy ruhadarabot, ha betartod. Ha nem, akkor vége a gondolatnak. Már nem tudom, biztos vannak most is olyan pulóverek, amiket nem szabad 30 foknál melegebb vízbe mosni. Tehát ha nem mosod 60 fokba, 100 fokba, akkor sokáig használhatod. De én is emlékszem ilyen pulóverre, amire tulajdonosa azt mondta, hogy ne szóljanak ebbe bele, ő jól ki akarja fertőtleníteni, berakta egy főzőmosásba, és ezért az egyik ujja, az a térdéig ért innentől kezdve, a másik meg a könyökéig. Eldeformálódott. Volt egy ha, egy feltétel, egy értelmes feltétel, amelyet nem lehetett lesöpörni, nem lehetett volna figyelmen kívül hagyni, és megrészegít olykor bennünket az, hogy én dönthetem el, és mi van akkor, ha ég és a föld összeomlanak, de én így döntöttem. Nem bölcs dolog. Meg akarja tanítani Mózes ezt az ő szeretett népét gondolkodni, és ezt a feltételt rögzítő kicsi szót jól használni. Miről szól itt ez a ha? Arról szól, hogy áldás következik azok életében azokra, akik engedelmeskednek az Úrnak. Ha engedelmeskednek. Meg kell emésztenünk, végig kell gondolnunk, hogy a toporzékolással, éhségsztrájkkal, fenyegetőzéssel, duzzogással, tagadással, akár azzal is, hogy jó, akkor én meg tagadom, hogy te vagy, nem imádlak, nem szolgállak téged, lehet ilyeneket mondani, de Istenről ez lepereg. Nem lehet őt ezekkel a dolgokkal arra kényszeríteni, hogy vegye ki ebből a mondatból ezt a pici kis szócskát, ezt a ha. Áldást akar adni, ha engedelmeskedsz az Úrnak. Ha nem engedelmeskedsz, ha szembeszállsz vele, ha harcolsz vele, azt is lehet, de érdemes-e? Okos dolog-e? Nem rosszat kíván ő. Nem azt akarja, hogy valami jóról mondj le, sőt, áldást akar adni, de engedelmeskedj, használd jól az életedet. Ne tedd tönkre kísérletezés közben, csak azért, mi van akkor, ha nem engedelmeskedem, mégsem az Úrnak. Nagyon egyszerűen kiszámítható, mert ismerjük ezt az állapotot. Azt mondja az apostol, hogy elég nektek, hogy életetek eddig elfolyt idejében jártatok a magatok útján, magatoknak engedelmeskedtetek, és más hozzátok hasonló kedve embereknek, olyanoknak, akik rossz útra vittek. Mennyi-mennyi divatot követtünk, mennyi bolondot, aki elkúlyantotta magát, és olyan jópofának tűnt, amit képviselt, mentünk utána. Ott egy barátom, és nagyon-nagyon ragaszkodó jó barát volt, csak egyszer azt kellett róla mondanom, hogy te olyan, annyira szeretsz, mindig átkarolod a nyakam, és neki rohansz a falnak, csak a gond alatt ott van az én fejem is. Hogy ezt valahogy maga kéne hagyni. Ebből a szeretetből ki akarom húzni a fejem. Mi lenne, ha innentől kezdve nem embereket, emberek szeszélyét, emberek megvesztegető kényszereit, vagy félelemkeltő kényszereit követnénk. Ha nem embereknek akarnánk engedelmeskedni egy-egy válságos pillanatban, hanem engedelmeskedni akarnánk az Úrnak. Mert a választás az mindig kétféle dolgot hoz elő itt. Ez nem szupermarket. Nem arról van szó, hogy ugyanabból a dologból van 20 féle, és versengenek egymással a gyártók. Szappamból, sampomból, szalátiból, kenyérből is. Annyi féle van, és az ember nem is tudja, hogy melyiket válassza. De vannak olyan dolgok, amikből csak én van. Egy ilyen és egy olyan. Tisztességből sincs kétféle. Nincs jobboldali és baloldali belőle. Nincsen keresztény és nem keresztény. Az etikai kérdések ugyanazok. A lelkiismeretünkben van belekarcolva, hogy jó döntés embertársainkkal kapcsolatban, és nincs felmentés a számunkra. Vagy áldás van, vagy átok van. Mind a kettőt lehet választani. Átkot, ha nem engedelmeskedtek, ha letértek az útról. Lehet. Megnéztük az unokáimmal a karácsonyi időszakban az Óz című 80 éves filmet, és mondja az északi boszorkány, hogy elérítek a célt, ha nem tértek le a sárga útról. De mindig kísértés, vagy egy kis almáért, vagy rövidebbnek tűnik az út, és leletérnek, és mindig veszedelembe kerülnek. Ez a gondolat van ebben a fájos, együtt kis mesében, régi-régi mesében, és elrejtve, hogy vannak dolgok, amikben nem a kalandozás a nagy élmény. Tréfásan mondtam néhányszor már, hogy én szeretek eltévedni, mert ilyenkor tud az ember eljutni olyan helyekre, ahová tudatosan sosem menne. De hát az a kérdés, hogy időre kell valahová odaérni. Szóval, ha egy ilyen kalandvágy lenne, mondjuk egy mentősben például, aki azt mondaná, hogy húzom én a szirénát, de hát járjuk be azokat az utcákat, ahol soha nem jutunk el. Szóval áldás vagy átok, ez a két fogalom között van ott. Ha engedelmeskedsz az Úrnak, ha betartod a játékszabályokat, akkor áldás van. Ezt akarja Isten adni. Ennek az életnek a másik oldala, az árnyékos oldala. Ha pedig nem engedelmeskedsz, és itt nem megint azt mondom, nem arról van szó, hogy valaki a maga hóbortjához, a maga egyeduralmához, csak azért, hogy érezze, hogy minden tőle függ a napfelkelte is, ahhoz akarjunk alkalmazkodni, és nem merjünk kritikát mondani, nem erről van szó. Az élet útjáról van szó, nincs benne élet vagy halál, nincs benne egy harmadik megoldás, a haldoklás az még rosszabb, mint az élet vagy a halál. Gondoljuk meg ezt a ha szót, és legyen hangsúlyossá rám ebben is, nem csak a hatalom, ebben is benne van a ha. Ha legyen hangsúlyos, ha legyen hangsúlyos ez a ha szó a mi életünkben. A harmadik dolog, ami ha lehet egy kicsit még irritálóbb, ez pedig ez a parancsolat szó. Parancsolat, parancsolok. Édesanyám jómódú, önérzetes lány volt hajdan, és volt egy fiatal ember, aki nagyon szeretett volna neki udvarolni, és egy nagyon katonás, kockafejű fiú volt, egyáltalán nem anyámnak az esete. Valahol egy ilyen ifjúsági táborban, lelki táborban voltak együtt, hűs volt este, és ez a fiatal ember azt mondta, hogy nem megparancsolt, hanem magának, hogy vegyen föl egy kardigánt a hűsben. Anyám azt mondta, hogy bandikán megfelelő két, nem? És igazunk vele, mi is egy parancsolgatnak nekünk, megfelelő kérjenek, aztán majd eldöntjük, hogy engedelmeskedünk-e, vagy nem. És nem vagyunk hadseregpártiak, távolról nézzük ezt a dolgot, nem is nagy örömmel, szorong a szívem, hogy egyesek itt Magyarországon is háborúra készülődnek, mert csak így elbűtítettem, lehet, hogy nem is kellett volna mondanom január 1-én, és ezért próbálnak parancsolgatni, és minket arra rákényszeríteni, hogy kérdezgetés és ellenvélemény nélkül csak ütögessük össze a bokánkat. Így nem szeretnénk semmiféle háborúba belesodródni, de most mégis erőt veszek magamon, és azt mondom, hogy hát vannak az életnek olyan pillanatai, amikor nem lehet megvitatni az ügyeket, amikor azonnal dönteni kell a harctér egy ilyen helyzet, azt gyakoroltatják a katonákkal, hogyha meghallják a parancsot, azonnal cselekedjenek. Ez a hasaj felkiáltás, ez életet menthet, és akkor nem lehet vitatkozni, de ott épp egy pocsolya van. El kell hasalni akkor is, hogyha éppen reggel vette fel a katona kikeményített tiszta vasalat egyenruháját, mert hát sűrítenek a golyók esetleg, és ha még ő ezt megvitatná, az élete is oda veszne. A Biblia is beszél parancsolatokról, amelyek nem képezhetik vita tárgyát. Persze mi időről időre vitatkozunk, és azután gyógyítatni kell bennünket. Amikor a 10 parancsolatról van szó, ott is megszoktam már, hogy mindig idő kell adni a vitára, mert ezerféle kérdés vetődik fel, és ezek az igék, a Bibliában nem is parancsolatoknak, igéknek nevezik, ezeket a 10 igének nevezik, nem parancsolatnak, mert békeidőben meg lehet ezt tárgyalni, hogy úgy kell érteni a ne őj igét, nem ilyen parancsszerűen, hogy már pedig az Úr ránk ordít, hogy ne őj, hanem békeidőben, normális esetben valami olyasmi ez, mint ahogy megbeszélik Kainnal. Hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyózása, de te uralkodhatsz rajta. Ha jót cselekszel, mert fővel járhatsz. Az Isten látja, hogy Úr Kainnak a szívében Ábellel szemben. Mi is ismerjük ezt. Ha már említettem éppen az Óz című filmet, abban is a boszorkány mondja Dorkának, hogy hányszor akarta Deminéni halálát, pedig csak azért, mert ágyba küldött. Ismerjük ezt. Szeretnék időnként egyesekért megfojtani. Kívánjuk a halálát. De azt mondja nekünk is az Úr, amit Káinnak mondott, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik. Ne vitatkozz azon, hogy miért leselkedik. Ne mondd azt, hogy ha Isten így teremtette meg a világot, hogy én ki vagyok téve a kísértésnek, akkor tőlem senki ne várja azt, hogy én annak ellenálljak. Hát mennyi minden van, aminek ellenállok, ilyen a piszok. Ilyen mindazoknak a dolgoknak a sűjteménye, ami nekem kárt, undort, veszteséget okoz. Hát persze, hogy ellenállok neki. Félelem van bennem. Ellenállok normális esetben annak, hogy kimenjek korlát nélküli helyek szélére, a nagy mélységek fölött. És nem azon kell dühötten vitatkoznom, miközben repülök lefelé, egybőrmű nélkül, hogy miért teremtett Isten mélységeket. Felvethető, de nem értelmes kérdés. A kérdés az, hogy én miért nem vigyázok magamra, és miért nem élek megfontolással annál a törvénynél. Szoktuk ezt felvetni, mi arról szól, hogy ha valakinek van egy kutya, és régen a kutaknak nem feltétlenül volt káváljuk, akkor azt mondja az írás, hogy azt le kell fedni a kutatnál, hogy a barom beleessen. És egy szokott kérdés, hogy miért a baromból gondoskodik ott Isten, mert ez van a Bibliában, ne, hogy a barom beleessen. És a válasz az, hogy hát miért az ember nem tud vigyázni? Miért menne bele? Miért menne bele? Az állatnak nincs annyi esze, de neked van. Te miért mennél oda? Miért kell megparancsolni neked azt, amit úgyis beláthatnál? Ez az egyik fele a dolognak. De a veszedelemben, a nagy nehézségek idején nem vitatkozz azokkal a dolgokkal, amiket Isten érted, a te érdekedben fogalmazott meg, hogy megmentsen, hogy megtartson, hogy a jó oldalán tudhassa az életedet. Azt mondja Pál, és teljesen igaza van, hogy a törvény az nem azok kedvéért fogalmazódott meg, akiknek ez nem probléma, ösztönösen betartják, azt hanem a törvény taposulnak a kedvéért. Nem lenne szükség elvetem bíróságra, büntető bíróságra, pláne nem. Ha jól működne a folyamat bennünk, a lelkiismeretünkre jóvá, a lelkiismeretünk felvetésére jó válaszokat adnánk. Nem kellene nekünk megparancsolni, hogy ne védkezzünk, mert tudnánk, hogy ami a másik elleni vétek, az fordított esetben, ha mi ellenünk irányulna, nekünk is bánató bosszúságot, kellemetlenséget okozna. Lásd, ha és parancsolok, parancsolat. Legyen inkább ennek a szónak most olyan az üzenete, ne sértsen bennünket, hogy adjon is meg nekünk bölcsességet, erkölcsösséget, hogy ne vitatkozzunk a nyilvánvaló dolgok felett. Ne vitassuk azokat a parancsolatokat, amelyek nem abban a pillanatban fogalmazottak, meg eddig senki nem hallott róluk, amikor Mózes nekiállt és belekalapálta, belevéste a kőtáblába ezeket. Ezt mindig tudtuk. Mindig tudtuk, hogy lopni nem jó, legalábbis akkor, amikor tőlünk loptak. Mindig tudtuk, hogy nem jó felbarátunk ellen hamis tanúbizonyságot tenni. Mindig tudtuk, hogy nem jó ölni. Ezeket nem, és a többit nem ezért véste bele a kőbe Mózes, mert neki ez most eszébe jutott. Fölment 40 napig gondolkozott, és végig gondolta az összes lehetséges problémát, és találomra kiszúrt belőle 10. Nem így van. Ezeket mindig tudtuk, hogy ezek nagyon súlyos kérdések. Mindig tudtuk, hogy Istennek ezekről mi a véleménye. És lehet úgy is fordítani ezt a 10 igét, hogy de te ezt nem teheted, te más vagy. Neked ezt nem kéne mondani. Ugye megegyezünk abban, hogy ez nem jó. Maradjunk ennél a lop, hamis tanúbizonyságot tesz példának, de a többi hasonló. Ugye megegyezés van köztünk. Nem kéne megparancsolni. De ha ingadoznál, akár a végre szép pillanataiban is, legyen nyilvánvaló, hogy ezek egyértelmű igék. Nem engednek igazán mozgástere. Ja, hogy időnként megszegjük ezeket a parancsolatokat, igen. Hát akkor jön a bűnnek a következménye, akkor jön a bűnbánat, akkor jön a megtérés, akkor jön a romokból való újjáépítés. De most azért volt előttünk ez a kis szakasz, a rejé szakasz, a rejé szakasz. Lásd ma, lásd adok ma előttünkre áldást és áldott. A ma kezdete valaminek, miért ne születhetnének egyértelmű és fontos döntések az életünkben, az életünk a döntéseinkben.